Én azt gondolom, hogy ez nagyon helyes, hogy évente van egy alkalmunk arra, hogy átbeszéljük a gazdaság helyzetét, állapotát. Ráadásul most nem is nagyon kell szomorkodnunk, mert azt gondolom, hogy minden szempontból nézve, akár a kormányzati, akár a jegybanki, akár a vállalkozói szempontból nézve, nagyon pozitív számokat fogunk tudni mondani. Minden alkalommal azzal kezdem az előadásomat, hogy bemutatom a német és a magyar gazdaság helyreállásának a történetét a pénzügyi válságot követően. Összesen 4 slide van nálam, tehát vagy 4 ilyen ábra van nálam. Itt jól látszik a piros a magyar gazdaság, hogy sokkal nehezebben álltunk talpra, mint a németek, hiszen a magyar gazdaságban azok a strukturális változások, amelyek elengedhetetlenek voltak, azok 2010-ben történtek meg, és 13-ra értek be. Viszont 13 után a magyar gazdaság egy egyértelmű növekedési pályára állt, és lényegesen meredekebb pályát tudott rajzolni, mint a német. Most már látszik egy erőteljes olló nyílás a javunkra, ami reál konvergenciát jelent, és hogyha igazak az előrejelzések, és a németek ugye 1,9-ről levitték az előrejelzéseiket 1%-ra, akkor jövőre, hogyha itt újra találkozunk, akkor ez a piros görbe, ez még magasabban lesz ahhoz képest, mint ahol most van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos eredmény. Ezt nem a szél fújta össze, ezt a gazdasági szereplők, a munkavállalók, a munkaadók és a kormányzati gazdaságpolitika együttműködése teremtette meg. Minden évben mérünk konjunktúrát, illetve fél évente és negyed évente is mérünk konjunktúrát, várható várakozásokat. Ezen az ábrán azt látjuk, hogy történelmi magasságban van a magyar vállalkozások várakozása a jövőt illetően. Egy halvány megtorpanás érzékelhető benne, de egyébként összességében a gazdaság rendkívül optimista és bizakodó a jövőt tekintve. Ez a másik ábránk egyébként az élet ezt igazolja, hozhattam volna olyat is, ahol fönt van a tényleges megvalósulás, ezek párhuzamosan mennek egymással, 3 havi eltéréssel. A bizonytalansági mutatóban viszont sajnos látunk egy enyhe növekedést, tehát lehet, hogy a miniszter úrnak van igaza, a Varga miniszter úrnak, amikor azt mondja, hogy lehet, hogy a magyar gazdaság tavaly ősszel elérte a zenitjét, a növekedési zenitjét, vagy azt a korlátot, amit tartalmilag el tud érni, de azt gondolom, hogy ebben az évben ez a növekedés tovább fog folytatódni. Ha ennek a belső szerkezetét nézzük, akkor egészen meglepő lesz, amit ide hoztam önöknek. A kereskedelem, feldolgozóipar és egyéb gazdasági tevékenység az gyakorlatilag változatlan. Egyetlen egy ponton látszik a törés, az az építőipar. Teljesen meglepő. Utána jártunk egyébként, megkérdeztük, hogy mi lehet az oka, és az derült ki, hogy a lakásépítés az mindegy 10-15%-ot tesz ki az építőiparban, tehát nem meghatározó. A másik, hogy az építőipar az a kapacitásainak a csúcspontján van, vagy csúcsra van járatva, van egy jelentős munkaerőhiány, és az áfa körüli bizonytalanság akkor jelen volt, amikor ez a felmérés készült, tehát nem, mégsem meglepő ez az összefüggés. Nos, mi következik mindebből? Először is mi azt állítjuk, hogy fel kell készülnünk a megtorpanás nélküli fejlődés feltételeinek a biztosítására. Fel kell készülnünk arra, hogy úgy vegyük az akadályokat, hogy ne torpanjunk meg közbe, ne kelljen megint egy gazdasági hullámvölgyet lerajzolnunk. És mik ennek az elengedhetetlen feltételei? Hangsúlyozom, én a gazdaság szempontjából és nagyon sok gazdasági szereplővel beszélgetve állítottam össze ezt a mostani anyagot. Az egyik feltétele a mi állításunk szerint, hogy folytatódjon a jelenlegi gazdaságpolitika, sőt kiterjesztjük, és azt mondjuk, hogy nem csak a gazdaságpolitikának kell folytatódnia, hanem társadalompolitikának, a fiskális politikának, monetáris politikának, nyilván a peremfeltételeken belül, és az adópolitikának is. Fontos Magyarországnak megőrizni az önálló adópolitikáját, ahhoz, hogy ezt a fajta növekedési pályát le tudja rajzolni. A másik nagy kihívás és nagy feladat a termelékenység javítása, hiszen a magyar gazdaság termelékenysége, bármilyen mutatót nézünk, nem hoztam számokat, mert mindenféle szám van, egy a lényege, lényegesen gyengébb, mint a német gazdasági, vagy hát az európai, a magországok gazdaságai. A harmadik, az a gazdaság függő szerkezetének tompítása, itt próbáltunk nagyon finoman fogalmazni, ez alatt azt értjük, hogy nagyon fontos az, hogy ne csak autóiparra építsünk, hanem legyen másfajta iparunk is, és nagyon fontos az, hogy ennek az iparnak a tulajdonosi szerkezetében egyre nagyobb és nagyobb mértékben magyar vállalkozók, vállalkozások legyenek jelen, mert Európában nagyon-nagyon a végén kullogunk ebben a tekintetben. És a negyedik, amit fontosnak tartunk, ami persze a leghomályosabb, az az, hogy fel kell készülnünk a jövőre, és a jövő alatt értem már a délutánt is akár, meg a holnapot is, mert a világ hihetetlen mértékben változik, és hogyha nem tudjuk az innovációt növelni a gazdaságban, erősíteni a gazdaságban, erről mindig beszélünk egyébként, csak meg kell valahogy ragadni a macskát, ha ezt nem tudjuk elérni, akkor a magyar gazdaság nehézségekkel fog szembenézni. És persze ehhez szükséges a gazdaság és a kormányzat együttműködése. Én azt gondolom, hogy ez példaértékű, és emlékeztetnék arra, hogy 2010-ben mi kötöttünk egy megállapodást, 2010. február 8-án a Fidesszel, még akkor ellenzékben volt, és ez a megállapodás a magyar gazdaság helyreállításáról szólt. Miniszterelnök úrral azt gondolom, hogy mondhatjuk, hogy ezt a megállapodást teljesítettük, a magyar gazdaság helyreállításra került, bocsánat, a szenvedő szerkezetért, és azt gondolom, hogy az együttműködésünket évente megújítjuk, ha más nem, így módon itt az évnyitón, de nagyon sokszor ezt írásos formában is megtesszük, és valóban tényleges tartalommal, valós tartalommal töltjük meg. Mi a teendő? Mit tudunk mi ehhez hozzátenni, mint kamara? És innentől kezdve én megpróbálok kamarai szemszögből beszélni, és a gazdasági szereplők szemszögéből. Van 23 területi kamaránk, van 25 ezer önkéntes tagunk, van több ezer aktív vállalkozónk, itt jelenleg 500 van, van mintegy 800 munkatársunk, közel 100 irodánk, ez a hálózat teljes egészében lefedi Magyarországot. A feladatainkhoz integrált számítástechnikai rendszerek állnak rendelkezésünkre, a regisztrációtól kezdve a Széchenyi kártyáig bezárólag valamennyi területen több százezer vállalkozásra látunk rá. Ez egész pontosan jelenleg 750 ezer vállalkozás fölött van, közel vagyunk a 800 ezer vállalkozáshoz, akinek az adataira rálátunk, és amelyből ki tudjuk emelni azokat a fontos összefüggéseket, amelyek a gazdaság fejlesztéshez, gazdaság irányításhoz elengedhetetlenek. 81 ezer építőipari vállalkozást regisztrálunk, és jelenleg nálunk működik, hosszú ideje már nálunk működik a teljesítés igazoló szakértői szerv. Csak zárójelben szeretném megjegyezni, hogy ma már körbetartozásról Magyarországon gyakorlatilag nem beszélünk, mert azt gondolom, hogy a gazdaság szervezésnek ezzel a technikájával legalábbis jó részt sikerült a körbetartozást megszüntetni. Van egy békéltetőtestületünk, van választott bíróságunk, amit a tavalyi évben átalakítottunk, és azt gondolom, hogy sikeresen és különösebb konfliktus nélkül tudtuk ezt megtenni. Milyen területeken vagyunk még jelen? És csak a legfontosabbakat fogom kiemelni. A külgazdaságfejlesztésben, ahol vegyes kamarákat működtetünk, viszonylati tagozatokat működtetünk, ez azt jelenti, hogy ha valamely országban a magyar gazdaságnak érdekei vannak, ott működtetünk tagozatot. Miniszterelnök úr emlékszik rá, hogy Törökországban, amikor néhány éve látogatást tettünk, vagy tett ő is vele mentünk, akkor mennyi török vállalkozót tudtunk összehozni egy vacsorára, aki láthatóan érdeklődött a magyar-török gazdasági kapcsolatok iránt. Nos, ez megvan Oroszországban, megvan a Nyugat-Balkánon, megvan Kínában nagyon erőteljesen, de 16 viszonylatban tudnék erről beszélni. Jó az együttműködésünk az Exim Bankkal, a MEHIB-bel, az exportfejlesztési ügynökséggel, ahol egyébként tulajdonostársak vagyunk. Fontosak a nemzetközi kapcsolataink, a Euro Chambers, az ICC, a World Chambers Federation és a Silk Road Chamber tekintetében is. Itt tegnap utóbb szúrtam bele az előadásba ezt a magyar modell, magyar kamarai modell mondatot, mert kísérteties volt az az áthallás, amit érzékeltem abban, hogy milyen a mozgásunk a világban, persze teljesen más területen, hiszen a magyar kamarát ma úgy látom, hogy Európában sokkal nagyobbnak tartják, mint amekkora az ország mérete. Közép-Kelet-Európában nagyon sokan irigylik azokat az eszközöket, amikkel rendelkezünk, a regisztrációt, a szakképzésben való szerepünket, a Széchenyi kártyát, sokan hosszan sorolhatnám ezt, és úgy látom, hogy ezt a világban is erősen becsülik. hiszen mind a World Chambers Federationben, mind a Silk Road Chamberben egy komoly szerepet töltök be jó magam is. Ami érdekes, hogy a brüsszeli megítélésünk is rendkívül hasonló, bár szeretném miniszterelnök urat bíztatni, hogy ha kellő erő van a hátunk mögött, akkor ez pénzügyileg nem fog megjelenni később. Legalábbis én ezt tapasztaltam. Nekem rengeteg konfliktusom volt Brüsszellel, nagyon-nagyon sok vitánk volt, ott is ugyanaz a leképezése a rendszernek, van egy bürokratikus háttere a kamarának, akik döntenek a pénzekről, de az erő az mindig észérvnek bizonyul abban, hogy a pályázatoknál például ne kerüljünk hátrányba, és elég sok pénzt tudunk ilyen eszközökkel behozni Magyarországra. Nagyon fontos a kamara részvétele a vállalkozás fejlesztésben, a területi kamarák ebben nagyon sokat tesznek, ők vannak közvetlen kapcsolatban a vállalkozásokkal, mindegyik nagyon komoly adatbázissal rendelkezik, és mindegyik olyan programot rendez, ami az adott térségben érdekes, Békésben mondjuk agrár élelmiszer feldolgozást, teszem azt Győrben, pedig autóipari versenyeket. Jelen vagyunk a versenyképességi tanácsban, azt gondolom, hogy ott elég jó együttműködés sikerült kialakítanunk. És három programot szeretnék fölvázolni, csak hogy lássák, hogy mi az, amikkel foglalkozunk. Ennek a három programnak az együttes költségvetése egyébként bőven meghaladja a 10 milliárd forintot, tehát jelentős összegekről van szó. Az egyik, hozzáteszem uniós forrásokról, az egyik az Országos Vállalkozói Mentor Program, ahol azt próbáljuk elérni, hogy az exportfejlesztésre koncentráljunk, exportra való alkalmasságot fejlesztünk a vállalkozásoknál, beszállítóvá váljanak exportra orientált cégeknél. Mi a kettőt azonosnak tartjuk, tehát azt gondoljuk, hogy az a cég, aki exportra termel, vagy exportra termelő cégnek beszállít, az ugyanúgy exportra viszi a szolgáltatását, vagy a termékét. Fontos számunkra a pénzügyi szemléletformálás. Ebben a programban egyébként nagyjából 2000 céget tervezünk elérni konkrétan, tehát közvetlen beszélgetéssel. Van egy másik programunk, az a kisvállalkozóknak a képzését segítő program, ahol azt próbáljuk elérni, hogy ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, a munkatársait is képeznie kell, és nem azt kell várnia, hogy kívülről majd az állam képzi, hanem saját magának is bele kell állnia ebbe a történetbe. Úgyhogy ebben a Főnök képez című programunk az, ami jelenleg nagy sikerrel fut. És a harmadik, amire szeretnék hivatkozni, majd a Széchenyi kártya lesz a negyedik, a Modern Vállalkozások programja, ahol mi azt mondjuk, hogy vállalkozz digitálisan, lásd azt, hogy jön a digitális világ, és itt főleg a szoftver, tehát a szellemi részére próbálunk koncentrálni, nem arra, hogy eszközt vásároljon, eszközhöz jusson. Ez egy nagyon nagy lélegzetű program, eddig 14.900 céggel egyeztettünk közvetlenül, tehát mentoráltuk közvetlenül. Egyébként az Innovációs és Technológiai Minisztériummal csináljuk ezt a programot közösen. 9600 rendezvényt tartottunk, és ami érdekes és jól mutatja, hogy a vállalkozásokat ez milyen mértékben érdekli, hogy 610 informatikai szállító csatlakozott a programhoz, vállalva azt, hogy akinek a minősítést kiadjuk, annak kedvezményes áron adja tovább a termékeit, és ez a termékszám, ez 1830 plusz terméket jelent. Összességében ez a program nagyságrendjében 100 milliárd forintot fog megmozgatni az informatika területén, a pályázati pénzzel, az önerővel és a bankhitellel együtt. Csak a nagyságrend miatt mondom. Nagyon fontosnak tartjuk a mesterséges intelligenciát, a digitális tudásnak a kérdéskörét. Erről ma rengeteget beszélünk, mint egy varázsszóról, és mindenhol előjön a mindennapok szintjén. Ugyanakkor mi azt mondjuk, azt állítjuk, hogy ez a globalizációnak egy következő, egy magasabb szintje. Ez a globalizációnak a része. És sokkal hatékonyabban fog végigmenni a világon, mint eddig bármilyen globalizációs lépés. Akár Amerika felfedezése, akár a vitorlázás felfedezése, bármi máshoz képest, ez sokkal hatékonyabb lesz. Az internethez képest is sokkal nagyobb lesz a hatása a jövőben. Ugyanakkor nem lehet elkerülni. Nekünk tetszik, nem tetszik, tudomásul kell vennünk, hogy jön. Jön, és az a kérdés, hogy ennek tudunk-e nyertesei, vagy vesztesei leszünk-e. Persze a dolog nem úgy fog teljesülni, ahogy most sokan gondolják, meg leírják, vagy jövő kutatók elemzik. A forradalmak mindig másként zajlanak, mint ahogy azt előre megtervezik. Amikor Verne megírta az Utazás a Holdra regényét, akkor egy ágyúból lőtték ki az embert. Nem ágyúból lőttük ki, vagy lőtte ki az Egyesült Államok, hanem az Apollo űrrakéta vitte a Holdra, de megvalósult kevesebb, mint 100 évvel azután, hogy Verne Gyula leírta ezt akkor még fantazmagóriát. Tehát biztosak lehetünk abban, hogy meg fog valósulni ez a folyamat, nem tudni, hogy hogyan. Azt látjuk, hogy Kína és az USA diktál ebben az egészben, az Európai Unió lemaradt, mondhatnám azt, hogy elaludt, az Európai Unió jelentős technológiai leszakadásban van, még Németország is egyébként sajnálatos módon, és tessék megnézni Kínának a különleges szerepét, ahogy Kína több évtizednyi fejlődési szakaszt tudott átlépni azzal, hogy fölismerte az informatikai fejlesztés lehetőségét. Ha a Kínába megyek, elég gyakran járok egyébként, hitelkártyával nem tudok fizetni, mert ők már mobiltelefonnal fizetnek. Ők átléptek egy fejlődési szakaszt, egy evolúciós szakaszt, más világban mozognak, nem véletlen egyébként, nem akarok semmilyen nagy politikai megjegyzést tenni, de önök is érteni fogják, nem véletlen, hogy az Egyesült Államok meglehetősen nyugtalan attól a technológiai fejlődéstől, amit Kínában érzékel. A digitális tudást mi kiterjesztetten értelmezzük, robottechnikával, az ember és a robot együttműködésével, ma már nagyon sok gyárban lehet látni, ahol az ember és a robot működik együtt, együtt dolgoznak, átalakítva a munkafolyamatokat egyik pillanatról a másikra, ha szükséges, önvezérlő rendszerekre, infokommunikációs eszközökre, okos környezetre, önfejlesztő és öntanuló rendszerekre. Ezek napról napra szivárognak be az életünkbe. Ha tudom, hogy az itt lévők nem nagyon járnak busszal, de hogyha 10 évvel ezelőtt valaki busszal akart utazni, akkor ki kellett böngészni a buszmegállóban, hogy mikor várható a következő busz. Most elég, ha fölnéz, vagy a telefonján ránéz az applikációra, és látja, hogy hol tart éppen az a busz, amivel utazni akar. És ez már itt van az életünkben. Feltűnés nélkül beszivárgott. Tehát mi azt állítjuk, hogy még akkor is, ha ez globalizációs folyamat, a magyarságnak, Magyarországnak a mesterséges intelligenciához való csatlakozás egy kitörési pont lehet. Itt mindenki azonos szinten van. Mindenki azonos szinten van. A németek, a franciák, a magyarok, sőt, egyébként még Európa első felében vagyunk, első harmadában vagyunk, hogyha ezt innen nézzük. Ezért azt gondoljuk, hogy egy kitörési pont, és kitörési pont a kamarának is, ezért mi, miniszterelnök úr, azon dolgozunk, hogy csináljunk egy olyan applikációt, Európában először, egyébként Kína és az Egyesült Államok már megcsinálta, ahol a vállalkozókat közvetlenül tudják megszólítani egy telefonos rendszeren keresztül, és ezen a telefonos rendszeren keresztül egy folyamatos párbeszédet, együttműködést tudnak a vállalkozásokkal kialakítani. Negyedik eszközünk, amit be akarok mutatni, hangsúlyozom, nagyon sokat mutathatnék még, az a Széchenyi kártya, amit a VOSZ-szal együttműködve, Demián Sándor barátunkkal együttműködve kezdtünk el. 24 ezer vállalkozás igényelte tavaly, ebből 21.500 meg is kapta. Ez azt mutatja, hogy nagyon jó a szűrőnk, tehát a belépési küszöböt azt jól állapítottuk meg. A kihelyezett hitelösszeg tavaly 258 milliárd forint volt, növekedve 17-hez képest 22%-kal. A Krisán Laci arra kért, a vezérigazgató arra kért, hogy mondjak el egy számot, hogy amíg itt az előadást megtartom, mennyi pénzt helyezünk ki a magyar KKV szektorba, így aztán egy matematikai feladványt is föltehetnék. Nehogy megijedjenek, nem a prim számokról akarok kérdezni. Ráadásul Futó Péter itt van, úgyhogy egész biztos, hogy megfogna benne. De 40-50 millió forint körül van az az összeg, amit ez alatt, a 20 perc alatt, amit beszélek, kihelyezünk a gazdaságban. 220 Széchenyi kártyairodánk van, 9 bankcsoporttal működünk együtt, mintegy 2200 elérési pontja van a kártyának a Magyarországon. Nem véletlen, hogy ennyire növekszik, és nagyon tanulságos számunkra az Agrár Széchenyi kártyának az emelkedése. Tavaly 66 milliárd forintot vitt ki az agrárium. Ez egy külön szakma egyébként, úgy látjuk, de megvalósítható. 33%-os növekedéssel. És így föltesszük a kérdést, és szeretnénk ebben a kormány támogatását továbbra is bírni, hiszen 2001-ben az első Orbán kormány idején született meg a döntés a kártya létrehozásáról. Azt látjuk, hogy lenne igény egy agrár célú beruházási kártyára. Meg lehetne fontolni, elnök úr, vagy kormányzó úr, a fix kamatozású Széchenyi kártyát, 5-10%-a, ha még nem késtünk el, ha még nem vagyunk ritmuskésésben, és az exportorientáltság jegyében pedig a Széchenyi exportkártyát. 2001-ben indítottuk egyébként mindezt, 19 éven át volt sikeres különböző időszakokban, hiszen 19 év azért egy hosszú időszak a gazdaság történetben is, többféle kormány alatt, és ez alatt az időszak alatt 2146 milliárd forintot adtunk 280 ezer vállalkozásnak, amit egyébként vissza is fizettek. A legutolsó szlájdom az a tulajdonképpen a leghosszabb, de lesz érkezésem erről még beszélni, hiszen hamarosan lesz a szakmasztár vetélkedőnk, ahol erre fogunk fókuszálni, de a tudás és a képzés kérdésköre. Erről mindenki beszél, de ezért cselekedni nagyon nehéz. Az első nagy kérdés az a közoktatás. Az, hogy a közoktatásból milyen gyerek jön ki. És itt látom a bólogatást főigazgató asszonytól, hogy sajnos az a helyzet, hogy az általános iskolából ma a gyerekek jelentős része írás-olvasástudás nélkül jön ki, és a szakképzéstől, illetve a gimnáziumtól várja azt, vagy várja el azt, hogy ott történjen meg ennek a képzésnek a befejezése, ez pedig nem helyes. Nyilván érzékelünk a szakképzésben egy nagyon erőteljes népességfogyást. A maradék elvet, az a gyerek jön oda, aki máshova nem akar. Finnországban 70%-a a fiataloknak szakképzéssel kezd, de Németországban is 50%, Ausztriában 40%. Az első lépés az a szakképzésben kezdődik. Örülünk egyébként, hogy a kormány elé kerülő koncepcióban ez erőteljesen visszaköszön, ez a gondolatmenet. Annál is inkább, mert a magyar gazdaság történetben, ha visszamegyünk 500 évet, a magyar gazdaság felzárkózási szakaszainak mindig kulcsa volt, hogy milyen volt a szakképzés. Milyenek voltak a céhek, ha a céhek jól működtek és jól képeztek, akkor fejlődött a gazdaság. Nagyon fontos a rösszbeidegződéseknek az újragondolása, és ezt persze, mint az imamolom mindig elmondjuk, hiszen a társadalomban, a szülőkben van egy szerintem téves kép e tekintetben, hogy tanulj fiam, különben dolgoznod kell. Az iskolarendszerben, ahol kényelmes, meglévő helyzetek vannak, illetve a vélemény, úgymond véleményformálókban, abban a szakképzési elitben, aki úgy gondolja, hogy az ő véleményét kell nekünk meghallgatni, amit hát néha megteszünk, de amikor az ember ötödször hallja ugyanazt, és hatodszor szembesül azzal, hogy ez biztos, hogy a falnak visz bennünket, akkor utána türelmét veszti. Nos, hogy mi mit teszünk ezért, próbáljuk a duális képzést meghonosítani. Több mint 50 ezer diák van ma a kamara képzési rendszerében a duális képzésben. Egyébként már a felsőoktatásban is nagyon sikeresen sikerült elmozdulni. A szakmatudást próbáljuk erősíteni, a gazdaságorientáltságot, a minőségi kibocsátás elősegítését és az ágazati készségtanácsokat. Ezeket nemrég hoztuk létre, 18-at, ami a szakma csoportokat párosít, vagy hoz össze, hiszen egy masszőrnek az emberi testről ugyanannyit kell tudni, mint egy fodrásznak mondjuk, vagy hasonló dolgot kell tudni. És a vállalati aktivitás mutatja, hogy ebben a folyamatban 266 vállalat vett részt, és 175-ször ültek le egymással csak a tavalyi esztendőben. És nagyon fontosnak tartjuk, hogy ebben a kormánnyal szorosan együtt tudunk működni, és ez remélhetőleg a jövőben is fönnmarad, ráadásul most egy újabb szakaszához lép a magyar szakképzés történet. Nagyon fontos a felsőoktatás, itt már gyorsan haladok, ennek a vitái jó rész lezajlottak. Szerencsére sikerül lassan helyre tenni, hogy ki a piaca a felsőoktatásnak. A valódi piaca az a gazdaság, nem a hallgató. De ha azt mondanám, hogy megrendelő, egyébként ezt a szót is ideírtam, akkor lehet, hogy tévednék, mert megrendelő a diák is. De mi azt mondjuk, hogy a valós megrendelő, a valós piac az a gazdaság. És a diáknak akkor lesz jó, hogyha a gazdaság igényei jelennek meg a képzésben. és hogyha ő azt tanulja, amit a gazdaságban el tud adni. Nem hiszem, hogy van itt olyan ember ebben a teremben, akinek ne lenne olyan élettapasztalata, vagy ismerőse, aki ezt ne fizette volna már meg az életében, ezt a tanulságot. Valamilyen módon. Azzal, hogy nem sorom a szakmákat, hogy mik azok, amelyek itt szóba jönnek. Nagyon fontos a felnőtt képzés. Ebben nagyon nagyot kéne előrelépnünk. Magyarország nagyon hátul van az uniós rangsorban. Az élet hosszig való tanulás, és azt gondolom, hogy ezt már nem fogom kibontani, az a tudomány, a kutatásfejlesztés innováció kérdésköre, ahol láthatóan a viták azok most vannak előttünk, és most indulnak. De hát, hogyha ezt idesova 9 év óta sikerül jól csinálni, akkor nem gondolom, hogy ne bízhatnánk magunkban annyira, hogy nem mondhatnánk azt, hogy valószínűleg a következő időszakban is jól tudjuk csinálni. Ehhez kívánok magunknak sok sikert!